Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elkezdjük elkészíteni a hónap utolsó és egyben a hét első Millás reggeliét itt a Rádió Café 98.0-án, mert hogy március 31-e van, hétfő reggel, fél hét múlt ebben a pillanatban 2 perccel, ugye már az új időszámítás szerint, és itt van Mihálovics András.
Igen, Gede Balázs is itt van, jó reggelt kívánok! Én is elmondanám az elérhetőségeinket, 0630-as 6-os 98-0-98-0.
A folytatást miért nem úgy mondod, hogy 98-as 0-as 98-as?
Hát igény szerint, hogyha így szeretnéd,
06-os,
akkor 0-as 98-as 0-as 0-as 6-os 9-es 8-as 0-as 9-es, 8-as, 0-as. Így jobb?
Így jobb.
Csak nehogy a lottó húzás üssön eszembe, hogy 6-os, 9-es. Na, igen, mindent elmondtunk, és azt is, amit nem kellett volna. Van-e üzenő falunkon?
Van, persze, Dékartás már korán reggel nyomulásban. Azt írja, hogy óraátállítós, borongós, jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. Kifejezetten erős forgalmi viszonyok tapasztalhatóak minden szakaszon. Szerencs utcai lámpa két váltással, 27 perc, 41 másodperc a szokásos relációban. Aztán azt mondja, hogy a meses sajt, hát ez hogy jött? A meses sajtnál kevesebb, igen, rosszabb
dolgot.
Én is
dolgot. Így voltam.
Én meg sem mertem kóstolni, képzeld.
Én mindig megkóstoltam.
Engem riasztott már a kinézete is, igen. Ez a sötétbarna mackó sajt, és hozzá...
Pusztítóan rossz volt, és sok utána is. Mindig eltelt pár hónap, és azt mondtam, hogy így ilyen elkezdtem rosszak, nem is olyan rossz, valamit rosszul
emlékszem.
Valamit
nem jól ízleltem.
De soha nem csalódtam, mindig ugyanolyan rossz volt.
Jó,
nem is értettem annak a fogyasztói célcsoportját.
Amennyiben volt, vagy nem tudom.
De
valaki
öncélúan, csak volt egy ilyen öncélú sajtmester, aki ilyen gonosz mosolyal.
Egy ilyen művészkedő.
Egy ilyen, igen. Valami tejgyár hátsó udvarában, na majd adok én nektek mesesajt.
Lehet, ilyen nagy gömbölyű lombikból bugyborékot adtam.
De ez hogy jött elő?
Valakinek nagy traumát okozott, ezzel ébredt, lehet, hogy valami rémálma volt, fölriadt, és megírta nekünk, hogy mennyire rossz volt a mesesajt annak idején. Akinek esetleg ugye fiatal hallgató, eláruljuk, hogy az egy csokoládézű mackó sajt.
Ömlesztett sajt, tehát képzeljük el úgy, mint a hagyományos mackó sajtot, csak csokoládé ízesítéssel. Broáf. Ennyit igen, tudok üzenni. Igen. Mindenkinek ezzel kapcsolatban. Na, többi üzenőfal, mindenki csömbbe. De Gézu itt van.
Egyelőre szúnyog. A Gézu egy kicsit elkeseredett félpercest írt. A magány nem ott kezdődik, amikor egy szép teásbögrét meglátva egyet sem veszel, hanem ott, amikor csak egyet. Ugye?
De ne csináljuk már. Hát vegyük meg.
Vegyük kettőt.
Kettőt, igen.
Így van. És tegyük le szembe, amikor csendes magányunkba kakaózunk, vagy teázunk reggel. Aztán, hát olyan nagyon sok, ja de itt még van, merjá csak. Na köszi, ezt majd még hadd emészszük, mert ez két képernyő oldalnyi.
Nem kell ezzel foglalkozni, ez olvasói igen. Levél, igen.
Borongós időben, ám jó hangulatú hétkezdést kívánok a MÁV Nyírség IC járatáról. Ismét egy jó nap, amikor végig tudom hallgatni az adást. Ja igen, az egy szép hosszú út, az, abba beleférünk vastagon.
Na nézzük, na, akkor szórakoztassunk. Hát Árpád, aki jó munkás ember, boldog névnapot kívánunk, és Benőnek is, minden Benő és Árpád nevű hallgatónknak, mert hogy névnapjuk van ma. Nekem is van egy Árpád barátom, neki különösen mély tisztelettel és baráti szeretettel gratulálok neve napja alkalmából.
Tudom, nekem... de persze, én nekem közvetett munkatársam, egy munkakapcsolat. Én is boldog Árpád napot kívánok
neki. A születésnaposok pedig hát büszkelkedhetnek azzal, hogy képzeljetek el, én március 31-én születtem, és akkor fejezték be az Eiffel-torony utolsó szintjét Párizsban. Hányan mondhatják el ezt magukról rajtam kívül? 1889-ben esett meg ez a dolog.
Igen.
Aztán egy ilyen értelmiségi, egy ilyen romkocsmába, egy ilyen párbeszédet el tudok képzelni. Ja,
igen.
Nem? De avokádó lattát kortyolgatva.
Igen. Rúmmal fölött.
Igen. Kedde Balázs megkérdezte, ki az a...
Jelinek. És nem mi jelinekünkről nem tudtam.
Mindenkinek
hogy...
van egy jelineke, a németeknek is volt 1901-ben. Igen. A Daimler Motor bemutatja új autómodelljét Nizzában, melyet a megrendelő, zárója Jelinek, leányáról Mercedesnek neve.
Kiderítettem, hogy Emil Jelinek és egy osztrák autóipari vállalkozó volt, a lánya pedig Mercedes Adrianne Ramona Manuela Jelinek. És így történt, hogy a Daimler cégtől megrendelt ezt az autót, és Mercedesnek keresztelték el azóta is. Bocsánat, hasítanak az útokon.
Aztán 1977 ezen a napon lett kötelező Magyarországon a biztonsági öv használata. Tehát ez is március 31-ére esett.
Azzal együtt a használata csak sokkal később.
És még ma is
ellenőrzött. És még ma is hézagos.
Mennyi kellemetlen pillanatot igen okozott, és mennyi bírságot, és hány életet mentett meg, stb. Nosztalgiázzunk kicsit. Na, születésnaposok!
René Descartes, francia matematikus, filozófus, természettudós, író, akiről egy mesél a múlt rovatban Katona Csaba történész emlékezett meg, mert másfél hónappal ezelőtt, az 350 vagy 375 volt a halálának évfordulója. Ja, itt van előttem, 1650-ben halt meg, akkor 375. évforduló volt. Igen. És a millásregeli.hu visszahallgathatjátok. Igen. A cogito ergo sum filozófia kitalálója és nagykövete, és azóta is emlegetjük és idézzük.
Volt olyan anekdóta, ami szerint Johann Sebastian Bach ként lett emlegetve következő születésnaposunk, tényleg ezt egy másik rádióban, majd a technikust hív fel, ő hallotta ezt. Nagyon angolos akart lenni a kollega, és ezt így sikerült. Johann Sebastian Bach.
Jó, hát én Michelangelo-t is hallottam.
Igen.
Végül is, úgyhogy...
Szóval Johann Sebastian Bach német zeneszerzőnek is ma van a születésnapja. 1685-ben született a jeles német zeneszerző. Bunsen neve, mond valamit?
Ja, persze.
Hát mindenkinek mond, az általános iskolai kémia hát, óráról a Bunsen égő, igen, nem viccelj már.
Nem lehetett elkerülni ott a kísérletet.
Robert Wilhelm volt az ő keresztneve, és csak utána lett Bunsen. Német vegyészről van szó. Aztán itt van egy remek katonatiszt, Guyon Richard honvédtábornok, 1813-ban született, ő is március 31-én. Aztán az aranyszavú Szabó Lőrinc, Kossuth Díjas magyar költőnk, 1900-ban született, megint csak március utolsó napján, és egy szomorú és aktuális születésnap, elhunyt Richard Chamberlain, amerikai színész, épp a hétvégén, azt hiszem talán szombaton, és pont ma lett volna 91 éves, tehát tényleg néhány nappal a születésnapja előtt. Hát ugye egyrészt adott nekem ő a művészetével, mert ugye a Shogun sorozat Anjin Sanya volt ő,
tényleg,
de
tényleg
legalább ennyit is elvett, mert a tövis madarakat végig kellett gyötrődnöm, a családunk női tagjai mind szenvedélyesen nézték Rav de Bricasso-ra atyát. Én már akkor nem értettem, hogy
miért kell azt?
Hát ennyit szenvedni, hát Mondják meg, hogy ez van, az jó van. Hát, vagy...
Még nem láttam, de a Twin Peaks-nek az új változatába, bocsánat, abban is szerepel, ugye a régi sorozatot folytatták, vagy felújították, nem, folytatták, azt hiszem a 2017-es újraindulóban, most az egyik streaming szolgáltatón lehet is nézegetni, de azt hiszem Schmidt Andi nézi is. Kérlek, borzat, hogy az új sorozat még brutálisabb, mint a korábbiak voltak.
Van-len valaki, nincs emberlen.
Igen, ez várható volt, hogy ezt minimum egy valaki süti, mert bennem is megfordult reggel, de hát csak nem fogunk most.
Aztán ma ünnepel, rossz pólót vettem fel, a Iron Maiden-est vettem fel, pedig az AC/DC-t is kellett volna.
Én meg rossz baseball sapkát, mert narancssárgát vettem fel, igen. És ő meg feketébe ugrabugrát mindig.
Angus Young, ausztrál zenész, az AC/DC együttes szólógitáros, a ma ünnepli a születésnapját. Biztos azért kicsit visszafogottabban, mint korábban. Mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Mindegy, jó egészséget neki. Aztán Mácsai Pálnak is jó egészséget, Kossuth Díjas magyar színész, rendező, színigazgató, ma ünnepli a születésnapját, 1961. március 31-én született. Vigyázz a kiejtéssel, mert a kántor beír egy olvasója.
Ja.
Ewan McGregor, igen. Ezt mondta nekem a kántor, hogy így mondjam.
Igen, így kell mondani. És Szűcs Nelivel viszonylag könnyű dolgunk van a kiejtését tekintetében. Jászai Mari Díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész is ma ünnepel, és ma van a születésnapja. Innen is küldjük neki
no, jó kívánságainkat. Hát ideje az első muzsikának.
Részi-díszi. Ne! Ja, nem is
tudtam, hogy van, hogy mindjárt megnézem.
Hát nézzek, hogy van-e. Egy jó feldolgozás, valami trombitával.
De semmiképp. Vagy valami. Vagy ilyen csörömpölő, amikor valaki leveri azt mosatlant. Na, olyan kéne, olyan feldolgozást egy AC/DC-ről. De ezek nem mi vagyunk, mert DJ Selector ezt dobta ma reggel nektek kezdésül.
Jobb egy kacsalában forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli.
Na nézzük a sajtótermékek termékeit.
Nézzük. Nyilván kinyitod a portfóliót te is.
Én a Népszavát nyitom ki, mert tudom, hogy az más, nem? Úgyhogy búcsúzhatunk a 7%-tól. Magyarországnak jár a kohéziós EU támogatás egy része végleg elveszett, erről ír a lap. Folyamatosan érkeznek az uniós pénzek, de ha politikai hátrahalcot hirdetne az Orbán kormány, a kohéziós támogatások 93%-ánál többet akkor sem tudnánk megszerezni. Hívja fel a figyelmet. A lap bővebben ott a hasábokon lehet erről olvasni.
A Portfolio.hu arról ír, hogy elmarad az állampapíros dömping. Mi történik valójában a magyar ingatlan piacon? És akkor van itt egy ilyen kis piaci helyzetjelentés arról, hogy a felújított jó állapotú panellakásokat 900 ezer és másfél millió. Jézus, hogy 60 négyzetméteres panel 90 millió. Újszerű vagy felújított téglalakásokat 1-1-2-4, újépítési lakásokat pedig 1-1-2-7 millió, 10 millió forintos négyzetméter árak között kínálnak ma Budapesten. Bizonyos esetekben így összeértek az árak, ugye látható, hogy egy nem túl frekventált helyen lévő új lakás, vagy egy nagyon frekventált, nagyon felújított panellakás akár egy négyzetméter ára is kerülhet. És hát ugye ömlik a hozam, a pénz a lakossági befektetőkhöz, de azt a kérdést feszegeti a cikk, hogy valóban landol, illetve hogy mennyi landol ezekből az ingatlan piacon, azt lehet itt elolvasni, tehát a portfolio.hu-n.
Uh-huh. Aztán mi van még itt? A Telexen van egy összegzés, az ősbölények lassan kihalnak címmel, én egyből rákattintottam erre, hogy mi van az ősbölényekkel, elkezdtem aggódni, de hát ez kérlek szépen arról szól, hogy az 1990-es évek elején a politikai és gazdasági rendszerváltáskor a korosztályuk legtehetséges, legambíciózusabb fiatal középkorú tagjai elkezdtek vállalkozni, és eltelt 30-35 év, az alapítók nyugdíjas korúak lettek, sokan máig űzik az ipart, maguk végeznek 4-5 menedzsernyi munkát, fejlesztenek, céget vezetnek, eladnak marketinget, HR munkákat végeznek, stb. Nekik majd nem az ősbölény egyszemélyi típusát kell megkeresni a piacon, hanem egy komplett új cégvezetést, viszont 3-5 jól fizetett menedzser integrálása könnyen elviheti a pár milliárdos cég addigi jövedelmezőségét. Hívja fel a figyelmet Lakatos Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke. A Telexnek van egy, erről egy összeállítás, ajánlom minden ki figyelmébe, nem csak az ősbölények figyelmébe természetesen.
Hát itt a 24.hu-n scrollozgatok, és a grönlandi kormányfő kijelentését, ami szerint nem adják, vagy nem kapja meg az Egyesült Államok a szigetüket, van itt mindenféle, ma reggel például az, hogy mit érdemes tudni Ukrajna uniós csatlakozásáról. Ugyan mind a két jövőbeni kormányfőjelölt, az egyik a regnál Orbán Viktor, a másik Magyar Péter lett, egy dologban egyetértenek, hogy kíváncsiak arra, hogy mit szólunk mi arról, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozása reális-e vagy nem valamikor, és hát ennek kapcsán vette elő a kérdést a cikkírója, hogy...
És mire jut?
Hát ott még nem tartok, megmondom őszintén. De hát el kell olvasni, 24.hu.
Aztán egy érdekes fordulat, több amerikai vállalat, így a Westinghouse is készen áll arra, hogy beszálljon a paksi atomerőműbe, a Rosatom helyett. Az amerikai befektetők vállalnak kis moduláris reaktor leszállítását Magyarországra, a Westinghouse pedig akár még az oroszok kiváltását is örömmel elvégezné a paksi atomerőműbe, fűtőelemügyben tudta meg a Portfolio az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén tartott háttérbeszélgetésről, kérlek szépen. Aztán mi van még? A telefon és internet szolgáltatások díjaiba is belenyúlhat a kormány. A nemzetgazdasági miniszter közölte, hogy a banki szolgáltatások mellett a telefon és internet szolgáltatások díjaiba is beavatkozhat, továbbá az élelmiszer ár és stoppot további kategóriákkal terjesztik ki, szükség esetén visszahozzák a hatósági árakat, erről Nagy Márton egy Facebook videóban beszélt. Úgyhogy első lépésként önkéntes árkorlátozást kértünk a bankoktól, javasoltuk speciális nyugdíjasoknak és családoknak szóló számlacsomagok kidolgozását, az eddigi ajánlatok nem voltak kielégítőek, ezért a tárgyalások tovább folytatódnak, például mondott egy ilyet is, úgyhogy... ez a bankszámla díjakat érinti. Na, ami azért furcsa, mert hogy vannak ingyenes bankszámlák, tehát hogyha a fogyasztók szeretnék, akkor megtalálhatnák ezeket a lehetőségeket, úgyhogy mindegy, ez egy érdekes szelete a magyar valóságnak. Van-e még valami?
Nincs, én már itt a bőrzét nézegetem, hogy mi történt.
Hát én
a pénteki kereskedésben kérek szépen.
Fejlőtetére is állhatok, de akkor jöjjön a közkívánatra a bőrze.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No, hát akkor a budapesti értéktőzsdével kezdünk, ha tetszik, hanem itt nem volt jó hangulat, 1,4% fölötti mínuszt hozott össze a BUX a hét utolsó kereskedési napján. 91.415 pontig ment vissza, csak egy legény. A Magyar Telekom volt talpon, a vidéken 0,5%-ot erősödve 1756 forinton zárt, de ez nem tartotta meg azt a mínuszt, amelyet a másik három papír hozott össze, mert ott meg elég kövér mínuszok voltak. Itt van például az OTP majdnem 2,4%-os mínuszt hozott össze, és 26 000 forint alatt zárt, 25.970 forinton egészen pontosan. 1,1% fölötti mínusz hozott össze a MOL, 2960 forintig ment vissza, a Richter 1,3%-os mínusszal fejezte be a hetet, 10.400 forintos záró értékről indul ma a kereskedés, és a Forage-ben volt még nagyobb forgalom, például mint a Telekomnál, és a Forage is kapott egy elég erős kokit, 3,75%-os mínuszt hozott össze a részvény, 1694 forintig csusszant vissza. A devizapiacon úgy állunk, hogy 402 forint 20 fillér környékén tanyázik nemzeti fizetőeszközünk az euróval, és 371 forint 30 fillér környékén jelen pillanatban a dollárral szemben.
Nos, hát a tengeren túlon, hát ez még nem a vérengzés kategória, de nem volt szép a pénteki nap, egyébként nem volt szép az egész hónap, és ezzel együtt nem volt szép az egész negyed év, ugye, mert mindennek egyszerre lett vége a tegnapi napon. Jó, persze ma még lesz kereskedés, de az már nyilván csak egy szépségtapasztalat, ha véletlenül felpattanálnak az indexek, és azért mondom, hogy véletlenül, mert már most az ázsiai kereskedésben mínuszban vannak a határidős amerikai indexek is. Szóval a Dow Jones 1,7%-kal esett, az S&P 500-as az közel 2%-kal, a Nasdaq pedig 2,7%-kal ért kevesebbet. Volt fontos makroadat is, ugye ez a bizonyos PCE, ez a fogyasztási index, amit nagyon néz a Fed, jobban, mint már-már, mint a magát a konkrét inflációs számokat, és az bizonyos, hogy magasabb lett a vártnál, úgyhogy megint megy az aggódás, mert ugye kezd kialakulni egy olyan helyzet, amikor a magas infláció mellett kezdenek romlani a növekedési esélyek és kilátások, és ez bizony egy ilyen stagflációs környezetet villant fel a befektetőinek, ami nem túl egészséges, lássuk be. Az európai piacokon sem volt annyira jó a hangulat, a frankfurti DAX-ban 1%-os volt a mínusz, London egész jól megúszta 1,1%-kal, Párizs 9,1%-kal esett, nem mondok el mindent, a Eurostox 50, ami az 50 legnagyobb európai vállalatot tömöríti, 9,1%-kal került lejjebb. És most az ázsiai kereskedésben a Shanghai Composite 1,2-vel esik, a Hang Seng 1,8-al, keresem a Nikkeit, mi? Újha, 4% mínusz. Az már mondjuk, hogy vérengzés, az egy csúnya szám. Szóval nincs jó hangulat egyelőre, közeledik ugye ez az április 2, amikor egy csomó tarifa vagy vám lép életbe. A kereskedelmi háború, amit zászlajára tűzött Donald Trump, tehát egyre fajul a dolog, és ezért izgulnak a befektetők most, legalábbis a hírmagyarázók ezt írják.
Menjünk?
Mehetünk, persze.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Azt írja egy hallgató, hogy a telefon és internet díjak árazásába eddig is beleszólt a kormány, amikor engedte, hogy még a hűségidősöknek is emeljék az árat az infláció mértékével. Nem tisztem védeni a kormányt, de ez egy EU-s rendelet volt, és kaptunk egy kis haladékot, és azt hiszem ennek következtében kellett előbb-utóbb most már engedni, hogy a szolgáltatók így árazzanak. És hát most persze próbálnak valamiféle tüzet oltani, hát ez, kétségtelen ez a kettősség azért elég furcsán jön le szerintem a fogyasztónál. Igen, többen írjátok, hogy a Millás reggeli főcímében ott figyel a mesesajt, ezért hozhatta a kedves hallgató, vagy indította ezzel a napot, hogy fúj, mesesajt. És hát akkor ennyi. Úgy látszik még ilyen kis. Illetve valaki, nem tudom honnan gondolta, hogy Macinak ma van a szülinapja, ezt határozottan cáfolhatjuk, ugye?
Igen.
Jó, azt hittem, hogy az érintett sem megerősíteni, sem cáfolni. Igen. Nem akarja.
Én szerettem volna a small talkolni Czoller Andreával, de nem jelent meg a munkaállomásán
ideig. Ő lesz ma a hírolvasó,
nem tudunk mit tenni.
Mint hogy azon kívül, hogy megígérjük a hallgatóknak, hogy
fokozzátok beszélni a híreken kívül. Igen. És rajta lesz.
Persze mi is csak reméljük, de valószínűleg így lesz.
Kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió 98, Rádió Káfé 98.0-án. Március 31-e hétfő reggel van, 7 óra 8 perc, itt van Mihály Csandrás.
Itt van Gede Balázs, és jó reggelt kívánok, akkor elmondanám elérhetőségünket 0-as, 6-os, 3-as, 0-as, 6-os, 9-es, 8-as, 0-as, 9-es, 8-as, 0-as.
Nagyon jó.
Éledezik üzenőfalunk.
Kérdés, hogy ez összerakható egy telefonszám már. Nekem olyan furcsa hangzott. Most olyan furcsa hangzott. Az előbb jó volt.
Rakpart mesés, írja a szerszámgazda.
Ellenben.
Ellenben az M3-asról riasztó hírek.
Igen, többen
jönnek,
is panaszkodtok.
Okát nem sejtjük, többen panaszkodnak viszont, hogy nem jó a közlekedés arra felé. Hát nincs mese, elmúltak a hideg időszakok, mindenhol nekiestek a feltúrásoknak. Ugye hallhattuk a közlekedési hírekben, hogy mi minden történik. A zenei kritikákra legyintek csupán, csak úgyhogy ennyi.
Igen, más meg most nincs.
Igen.
Jó,
akkor... menjünk akkor a Budapest okay. rovatra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, én a Budapest agglomerációval kezdeném, mert a Dunahaus adatai szerint van ott pörgés, meg növekvő tranzakciószám, meg erős kereslet, sőt, még áremelkedés is, amivel indult 2025, de ott a befektetők nem nyomulnak, ami tulajdonképpen csak megerősítése vagy alátámasztása annak a várakozásnak, meg az első jeleiknek, hogy ugye az év elején, amit sokszor beszélgettünk szakértőkkel, hogy nagy a pörgés a befektetői piacon, az azért egy viszonylag szűk területre koncentrálódott, ugye a fővárosnak a belvárosi vagy jó közlekedési szakaszain, főleg kötött pályás vonalak mellett, metróvillamos mellett a kis alapterületű, lehetőleg új vagy újszerű lakásokra szűkült gyakorlatilag, ahogy a befektetők nagyon tobzódtak, és voltak ugye olyan jelenetek, ahol még egymásra is licitáltak egy-egy lakásért. Nos, az agglomeráció nem így van, annak ellenére, hogy tényleg aktív ott is az adásvételek, vagy aktívan zajlanak. Itt van is egy ilyen, hogy a 2021-es agglomerációs adásvételek számához képest jelenleg 20%-os elmaradás mutat a 23-24-es év ingatlan.
Az azért nem kevés.
Az nem kevés, igen. Eközben az átlagos idei négyzetméter ára 2020-as árszint duplájához közelít, és így most átlagosan 720.000 forint körül alakul az agglomerációban egy négyzetméter, de hát ugye ez az átlag, tehát nagy a szórás.
Mondom akkor az új vonaljegyárakat. Az új vonaljegy 450-ről 500 forintra, a járművezetőnél váltott jegy 600-ról 700 forintra drágul, a 10 darabos gyűjtőjegy 4000 helyett 4500 lesz, a 30 perces jegy 530-ról 600 forintra emelkedik, a 90 perces jegy 750-ről 850 forintra, a budapesti 24 órás jegy ára pedig 2500 forintról 2750 forintra emelkedik. A jelenleg megvásárolt papír alapú vonaljegyek az árváltozás után egy évig 2026. május 31-ig érvényesek, míg a mobiljegyek és időalapú jegyek a vásárlástól számított egy évig számol, vagy használhatók fel szintén. Úgyhogy...
Igen, de ennek a határnapja azt hiszem június 1, ugye az fontos tudni, hogy nem mostantól, vagy nem április 1-től változnak ezek a jegyárak, hanem június 1-től, úgyhogy addig a korábbi jegyárakon lehet vásárolni.
Aztán nekem van egy másik hírem is.
Igen?
Évek óta pénzügyi kötélen táncol a két fővárosi víziközmű cég, melynek helyzete a fővárosi közgyűlés legutóbbi ülésén is téma volt. Mert hogy egészen abszurd helyzet alakult ki, az FCM célzottan szenvedő alanya ennek, csak az idén 14,4 milliárd forintot kellett befizetni az állami víziközmű fejlesztési és ellentételezési alapba, ami a teljes szennyvízbevételének negyede, hangzott el a fővárosi közgyűlésen. Fő szabályként évente ki kellene cserélni a több mint 6000 kilométer hosszú fővárosi csatornálozat 1%-át, ez önmagában 30 milliárd, nem beszéltünk az uniós forrásba épített szennyvíztisztítók közelgő bővítés és korszerűsítési kényszeréről. Úgy az új irányelv szerint, ezt Brüsszel határozta meg, a szennyvíz 4-es fokozatú tisztítását írja elő, az pedig a mikroműanyagoktól való tisztítás jelenti, de most a 3-as fokozatot is csak úgy tudják végrehajtani, hogy a fővárosi önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza, úgyhogy kezdenek áldatlan állapotok kialakulni a fővárosi csatornázási műveknél is. bővebben a Népszavában lehet erről olvasni.
Ez is Népszava valahogy arról az eseményről, ami egy ilyen lenyűgöző technológiai megoldások segítségével repíti vissza a látogatókat a múltba. Ez a Time Machine Budapest, a főváros szívében hamarosan nyílik ez az attrakció, egyedülálló immerzív történelmi kiállítás, amely lenyűgöző technológiai megoldásokkal próbálja igen a látogatókat becsalogatni. Egy olyan multi attrakcióról van szó, ahol a látogatók vezetett állat keretében a saját bőrökön tapasztalhatják meg a város legizgalmasabb korszakainak mozzanatait. A modern technológia, az életű díszletek és a fantasztikus audiovizuális effektek segítségével újra átélhetők Budapest történetének fejlődésének ikonikus pillanatai évszázadokon átívelően. Még azt keresem ebből a cikkből, hogy ez a hamarosan megnyílik, ez mikor van. Azt mondja, hogy a Time Machine Budapest április 8-tól, tehát 8-ától, jövő héttől, hétfő kivételével minden nap várja a felfedezőket a 6. kerület Király utca 26 szám alatt. Na hát.
Kérlek szépen, én pedig arra hívnám fel a figyelmet, hogy jelentős közlekedés fejlesztési beruházás lesz a 13. kerületben a Cserhalom utca térségében. 750 méternyi új szakaszt újítanak meg. A Vizefogó és a Meder utca közti szakaszon indul a projekt. Útburkolatot, járdát, kerékpárutat, bontást, helyükre korszerűbb infrastruktúra fog épülni. Három új körforgalom, a Csele utcánál az Úszóderő és a Csavargyár utcák kereszteződésében, a Túroc és a Mura utca találkozásnál, emellett jelzőlámpás csomópont lesz a Vizafogó utca és az Esztergomi út találkozásánál, és a Meder utcánál még egy körforgalom, de képzeljétek el, a Rákospatak felett lesz egy új híd, és nem csak a gépjárműforgalom számára lesz majd ott könnyű az átkelés, de a gyalogos közlekedés is biztonságosabb és kényelmes lesz. Úgyhogy ezek a fejlesztések pedig a 13. kerületre vonatkoznak. Meg vagyunk?
Meg.
Jó. Akkor mindazoknak, akik a zenei kínálaton vekengtek, frappáns választ kívánok adni, azért, mert Angus Youngnak ma van a születésnapja.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Szegénységről sokféleképpen szoktunk beszélni, mert sajnos jelen van, velünk van.
Nem is kismértékben.
Nem, az Egyensúly Intézet 2024-es kutatása alapján 2,5-3 millió magyar él szegénységben, és hát sokszor előkerülnek szociálpolitikai kérdések, sok minden, hogy hogyan lehetne ezen javítani, vagy mi okozhatja egyáltalán ezt a problémát, hol lehetne ezt megfogni. De egy valami...
És akkor ugye a felület eszemlélől mit mond? Miért nem mennek ezek el dolgozni?
Igen, például.
Mert például nem tudnak, de nem akarnánk elvenni a szakértő kenyerét. Marek Bertram, az Egyensúly Intézet elemzője, kutatója van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Köszönöm a meghívást!
Hát arra a következtetésre jutottál a tanulmányodban, hogy az első lépésnél véget ér az út a munkába. Mert hogy, és akkor itt tiéd a szó, fejtsd meg nekünk ezt a talányt.
Igen, ahogy ti is említettétek, sokan azt gondolják, hogy egyébként a szegénység csökkentésének a legadekvátabb módja az a szociálpolitika, ugyanakkor az Egyensúly Intézetnél mi azt gondoljuk, hogy annak enyhítése tulajdonképpen a munkaerőpiacon is, vagy keresztül is vezet az út, tehát a leghatékonyabb eszköz az, hogyha segítjük az érintetteket abban, hogy stabilan munkahelyet találjanak, viszont azt látjuk, hogy nagyon sokan nem jutnak el a munkahelyükre, vagy nagyon nehezen tudnak eljutni a munkahelyükre, hogy amikor közlekedési kirekesztettségről vagy szegénységről beszélünk, akkor azt látjuk, vagy arról beszélünk, hogyha valakinek az anyagi vagy élethelyzetéből fakadó okokból korlátozottak a mobilitási lehetőségei. És igen, sokan ki vannak zárva az ország vérkeringéséből, egy 10-20 kilométeres ingázás is megukorhatatlan akadályt jelenthet Magyarországon, ahol egyébként nagyon-nagyon koncentráltak.
Épp ezt akartam mondani, hogy, hogy ugye hiába mondjuk azt, hogy mondjuk a BMW-nél felépítünk egy, BMW felépít egy gyárat Debrecenbe, és hogy ott mennyi munkahely teremtődik, vagy éppen a Szegeden, a BYD, vagy bármelyik akkumulátorgyár, még ha menne is oda valaki, meg felvennék, lehet, hogy a környező településekből nem tud eljutni oda egész egyszerűen. De miért? Nincs helyi buszjárat?
Igen, tehát vagy... ez a közösségi közlekedésnek a hibája, vagy az önmagából eredően a szegénység miatt ugye nem tud fenntartani például egy család egy autót. Melyek a legkritikusabb pontok?
A közlekedési szegénység kapcsán alapvetően két dimenziót érdemes elkülöníteni egymástól. Egyrészt a megfizethetőséget, másrészt pedig a hozzáférhetőséget. És a megfizethetőség kapcsán alapvetően vannak már régebbi számaink is. Az adatok alapján például azt látjuk, hogy egy magyar háztartásnak nagyjából a közlekedésre a teljes fogyasztásából 12%-át kell költenie. És ez valamivel magasabb, mint a visegrádi országokban, vagy nagyjából 2%-ponttal, és hogy tovább menjek, nagyjából annyit költünk átlagosan közlekedésre, mint mondjuk a skandináv országok.
És akkor itt megint beleütkezünk abba, hogy oké, a skandináv országok, de annyit költünk, de a skandináv országokban nem annyit keresnek az emberek, mint nálunk.
Igen, ez egy probléma, de hogyha például ránézzünk a közlekedés modális eloszlására a nemzetközi összehasonlításban, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon szignifikánsan kevesebben közlekednek személygépkocsival, és jóval többen autóbusszal. Ez viszont nem azt jelenti, hogy ez azért történne, mert kifejezetten jó Magyarországon a közlekedés, a buszközlekedés, hanem egyszerűen azért, mert a magyarok 12%-a nem engedheti meg magának, hogy gépkocsit vásároljon, és ez megint ez problematikus nemzetközi összehasonlításban, mert ez az aránya kétszerese a visegrádi országokénak. Noha a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy 14 óta ez az arány felére csökkent Magyarországon, ami egyébként egy szép eredmény. De hogy még árnyaljam egy kicsit a helyzetet, az EU-s, van egy EU-s kutatás, ami kimutatta, hogy a legalsó jövedelmi ötödben lévő magyarok, 21%-a nem tudja megfizetni a közösségi közlekedést, és ez sajnos a legrosszabb eredmény a 27 tagország körében.
Tehát még a között, tehát nem tud autót vásárolni, egy minden, vagy elég jelentős aránya a magyar családoknak, de aki még ezek közül is nagyon nagy az aránya annak, aki a tömegközlekedés sem, ugye?
Igen.
Aha. De azt a jelen állapotában, tehát amikor a felmérés készült, mert nyilván, hogyha el tudna helyezkedni, és oda a tömegközlekedésre kéne járni, akkor már nyilván megfizethetővé válna, vagy ez valami rossz logika?
Nem, ez abszolút így van. A mobilitás hiány az tartósítja a szegénységet, aha, és ez fordítva is igaz. De egyébként talán azt érdemes megemlíteni, hogy a hozzáférhetőség kapcsán ugye kevés adatunk áll rendelkezésre, és ezért dolgozta ki az Egyensúly Intézet a közlekedési kirekesztettségi indexét, amely az 5000 fős vagy fő alatti településeket hasonlítja össze, ugye ez nagyjából 2900 település, és itt azt néztük meg, hogy mondjuk a buszjáratok és a vonatjáratok hogyan alakulnak hozzáférhetőség tekintetében, hát menetrendek alapján néztük meg a járat sűrűségeket lakosságarányosan, és megnéztük azt is, hogy a személygépkocsi ellátottság hogyan néz ki ezeken a településeken, és azt látjuk az index pontszámok alapján, ugye így összehasonlíthatóvá vált ez a rengeteg település, hogy a Dél-Dunántúli, az Észak-Magyarországi és az Észak-Alföldi településeken különösen kitettek ennek a problémának, és az a helyzet, hogy ez a probléma, ez a dilemma nem csak az apró falvakat érinti, és hogyha a legrosszabbul szereplő ötödöt nézzük, akkor jelenleg 540 ezeren élnek ilyen településen, de hát ők azok, akik különösen kitettek a közlekedési szegénységnek.
Azt gondolja az ember, hogy ez a kisebb települések sajátja, ez így van?
Nagyobb településeket nem néztünk, tehát ez az 5000 fő alatti településekről szól, de amint említettem, nem csak apró falvakról Van itt szó, vannak 5000 fős települések, ahol kifejezetten rossz a helyzet. Egyébként a cikkünkben meg lehet nézni a Telexemegen cikkünkben az összes érintett települést.
Uh-huh. Oké. Hogy lehetne ezzel ellen tenni valamit, mert írja a hallgató,
az, hogy az egyik pont, amit András is említett, meg a hallgató is írja, ugye, mert te mondtad a BYD Szeged, meg BMW Debrecen, a hallgató is írja, hogy sok multi, vagy több vidéki multi munkásjáratokat üzemeltet, de hát ugye ez csak ott működhet, ahol igazán nagy vállalatok vannak, azok bírják el összeket, az extra költségeket, de akkor is lehet ez egy részleges megoldás. De mi van még?
Mi azt mondjuk egy frissen megjelent javaslatcsomagunkban, hogy például kötelezővé kellene tenni az állami szolgáltatók számára, hogy ezt egyeztessenek a helyi önkormányzatokkal és a környék fontosabb munkaadóival a menetrendek kialakításáról. Mert most jelenleg az a helyzet, hogy nagyon abszurd, gyakran életidegen menetrendekkel lehet találkozni, ami egyáltalán nem összeegyeztethető a napi feladatokkal, és azt mondjuk emellett, hogy érdemes lenne általános célként meghatározni, hogy minden magyar településről legyen lehetőség legalább naponta 3-szor átszállás nélkül közlekedni az adott járásközpontba és vissza, és emellett javasoljuk azt, hogy ösztönözzük az önkormányzatokat, hogy használják a járműparkjukat az ingázók munkahelyükre történő eljuttatásában, akár háztól házig, és amit a hallgató említett, azt is érintjük, hogy biztosítsunk adókedvezményt azoknak a vállalatoknak, amelyek lehetővé teszik, hogy az ilyen közlekedési kirekesztettséggel sújtott járásokban saját buszjáratokat indítanak.
Azt írja a hallgató, hogy az egyéni felelősséget is vizsgálni kéne, de ha egyszer most mondtuk el, hogy nincs járat, akkor hiába akar elmenni valaki munkába, nincs ami elvigye. Tehát nincs pénzük autóra, nem tudják megfizetni a tömegközlekedést. Ezt most a hallgatónak üzenem, mert itt kérdezés, nem gondolom, hogy neked kéne
elválaszolni. Nem látott, elválaszol. Vagy nem tapasztalt ilyet, tehát nem tudja elképzelni, hogy mennyire furcsa helyzetek vannak az országban.
És azt is írják, hogy de hát minden komolyabb gyár üzemeltet ilyen begyűjtő buszjáratokat. Igen, de nem minden szegénységben élő alkalmas mindenféle munkára, és nem biztos, a szakmunkásokat
hát
persze,
hogy összeszedik. Hát az meg már egy másik történet, ugye, hogy kinek milyen végzettsége van, vagy hogy azokkal mi van, akik esetleg alulképzettek.
Igen.
Azért nem kezelném ezt egyéni problémaként, mert hogyha sokan élnek nélkülözésben Magyarországon, akkor az az egész magyar gazdaságra kihat, tehát nekünk az a célunk, vagy ez egy össztársadalmi kihívás, hogy csökkentsük a szegénységet, már csak azért is, mert a magasabb jövedelmek magasabb adóbevételt generálnak, illetve magasabb lesz a fogyasztás is Magyarországon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes ellátogatni az Egyensúly Intézet honlapjára, hogy ahol mindenki ingyenesen hozzáférhet a javaslatcsomagjainkhoz, amelyek kifejezetten a szegénységet célozzák.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, felhívtuk a figyelmet a közlekedési szegénységre, mert ilyen is van Magyarországon. Hála neked, köszönjük, szép napot, jó munkát!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szervusz!
Marek Bertrammal, az Egyensúly Intézet elemzőjével, kutatójával beszélgettünk.
És még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy ne a fővárosból nézzünk mindent,
persze,
ne az agglomerációból nézzünk mindent, menjünk le Nyírmadára, és próbáljunk meg eljutni valamelyik megyeszékhelyre. Vitessük le magunkat a feleségünkkel, és mondjuk, hogy akkor reggel 8-ra tömegközlekedve szeretnék valóban bejutni. Ezek szerint lesz ott meglepetés bőven. Na, szusszanjunk egyet, aztán jön a heti kitekintők, makrogazdasági jelenségekre fogjuk felhívni a figyelmet.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Fú, hát izgalmas hét elé nézünk. Ugye
hogy
már
az euró. Az inflálódik-e?
Bizony meg, hogy mi lesz ezekkel a kölcsönös vámok beindulásával, ugye április 2-án indul a buli e tekintetben, ez is izgalmas piac befolyásoló tényező, de hát mindezt átbeszéljük Ács Mihállyal, az OTP elemzési központ elemzőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Akkor haladjunk időrendben, és kezdjük talán a holnap érkező eurozónás fogyasztói áradatokkal, árindexel, magárindexel.
Igen, itt ennek az az érdekessége, hogy gyakorlatilag elindult egy csökkenés az idejében az eurozónában, ugye a évelején 2,5%-ról 2,3 lett februárban a headline infláció, és most a piac mondjuk azt várja, hogy 2,3 lesz márciusban is, lehet, hogy ez nem egy 2,2-re, mondjuk ezek azért nem nagy mozgások. Maginflációban is egy kis csökkenést vár a piac. Ugye ez azért érdekes igazából, mert az a várakozás, hogy idén nyárra az LKB ilyen 2% köré csökkentheti az alapkamatot, ami jelenleg 2,5, addig 3 ülése van, tehát a 3-ból mondjuk 2-n vágna. És egyébként azért az LKB többnyire a kommunikációjában ilyen elég magabiztosnak tűnik, hogy lejön az infláció. Ugye ez a 2,3 mondjuk nincs is messze a 2,5%-os céljától, hát az ilyen 2,5%-os maginfláció egy kicsit messzebb van. Ugye itt sokáig a szolgáltatás infláció volt a probléma, még mindig az a legnagyobb probléma, ugye az most ilyen 3,7%, de a bérdinamika még mindig erős, és hát igazából az is történik azért, amit itt nálunk is látunk, bár az euróvezetben kisebb mértékben, hogy az élelmiszer árak megindultak az elmúlt időszakban fölfelé, és hát ha jönnek ezek a vámok, akkor azok meg ugye az ilyen ipari termékek árainak sem tesznek jót. Egyébként itt az LKB-nak van számítása, ő olyan egy év alatt olyan 0,5%-os inflációs hatást vár erre, hogyha egy 25%-os általános vámra, amiről majd gondolom mindjárt kitérünk még, hogy ami akár kedden bejelentése is kerülhet. Szóval összességében az a helyzet, ez a 2,3% lesz várhatóan, nyilván, hogyha ettől azért egy érdemi eltérés van, akkor az piacmozgató lehet. Ugyanakkor ma kijön, azt hiszem, hogy 11-kor az olasz, és délután 2-kor a német inflációs adat, és a múlt héten meg kijött a francia, meg a spanyol, amelyek egyébként alacsonyabbak lettek, mint a várt. Hogyha ez a 4 adat megvan, ez ilyen 75%-a az euróvezetnek, tehát akkor már úgy viszonylag nagy biztonsággal lehet látni azt, hogy mi lesz a holnapi inflációs, hát még ilyen plusz-minusz 0,1 nagyságrendjében, úgyhogy hát ez az eurozóna inflációs adat, és ugye kedden, szerdán, tehát hogy holnap jár le az a határidő az amerikai adminisztráció, amit a kereskedelmi minisztérium kapott, hogy és mindjárt kiderül, hogy ez miért kapcsolódik ugye az euróvezethez, hogy határozza meg, hogy az egyes országok hogyan viszonyulnak így kereskedelmi politikában az USA-hoz, és ugye itt az egyik ludas euróvezet, pontosabban Európa, ugye azt hiszem, hogy Németországnak, hát Kínánál biztos, hogy kisebb, de talán Mexikónak is nagyobb külkereskedelmi, nem tudom, talán vagy másik, vagy harmadik külkereskedelmi töblete van, a legnagyobb külkereskedelmi töblete az USA-val, és hát az egész EU-nak meg nyilván még jóval nagyobb, és itt az a koncepció hangzott el egyelőre valamennyire konzisztens az amerikai adminisztráció részéről, de hát itt azért mindenki tudja, hogy itt naponta változnak a dolgok, hogy gyakorlatilag itt azok az országok, akiknek nagy töblete van, azoknak a vám szintet, az USA a vám szintet olyan szintre hozza, mint azok az országok az USA-val szemben, ahogy viselkednek, csak itt ugye ebbe az a trükk, hogy itt az adminisztráció az eddigi hírek szerint az áfát is beleszámol, tehát az EU-ban kivetett áfát, ami ilyen 20% körül van, és akkor ugye mondjuk az 5%-os vámra, amit nagyjából az EU így rak, azt hiszem effektív értékben arra még jön egy 20%, tehát az 25%, és így jöhet ki egy 25%-os általános vám, ami ugye múlt héten az autókra be lett jelentve, aminek még azért kisebb hatása van, de egy általános vámnak, ugye mondtam ezt a 0,5%-os inflációt, és hát az LKB számítása szerint a növekedésre is ilyen 0,3-0,5-ös hatása lehet, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy mennyire nehéz számszerűsíteni ezeket a hatásokat, mert ugye amit jól lehet számszerűsíteni, az az ilyen közvetett, meg, vagy valamennyire jól lehet közvetett, meg közvetlen külkereskedelmi hatás, de például, hogy ez a állandó ekkora vámot vetek ki, nem tudom, hogy ez a beruházásokra hogyan hat, ez nagyon nehéz.
Halasztom egy hónapig, később épületben, ez kalkulálhatatlan a gazdálkodóknak.
Igen. Szóval hát ilyen szempontból mindenképpen nagyon érdemes figyelni, mert azért ez a hét ilyen szempontból nagyon, nagyon meghatározó lehet az eurozóna gazdasága. És egyébként nem mellesleg nekünk is, tehát
persze,
hogy
persze.
Nyilván mi leginkább nem is kell az, hogy közvetlenül mennyit exportálunk az USA-ba, hanem így a német értékláncokon keresztül azért.
Ahova beszállítunk, hogy ők hogyan fognak reagálni, illetve a kitettségük hogy változik. Igen, ezek komoly dolgok, de ezzel együtt jönnek is adatok, ugye, akár már elsőjén is az USA-ból üres álláshelyek száma, de a hétvégére meg munkanélkülségre a NFP átlagkereset, minden lesz itt, ugye megint egy ilyen erős péntek lesz.
Igen, és egyébként most két dolog miatt is különösen érdekes lehet ez. Az egyik az, hogy aki így szorosabban követi az amerikai makrostatisztikákat, az tudja, hogy az első negyed évre nagyon jönnek le a GDP várakozások, ugye például az Atlanta Fednek. Tehát az elemzők még egy nagyon pici növekedést várnak, de ugye emlékezzünk, hogy az előző negyedévekben ilyen 3 körül nőtt, már nem tudom hány negyed éve az USA. Ezek nagyon jönnek le, tehát ilyen 1% vagy az alatti növekedést várnak. De van az Atlanta Fednek egy ilyen GDP becslő modellje, ami mondjuk csak a bejövő adatokat nézi, de azért így jól mutatja, az már ilyen nulla kis mínusz köré lejött. Uh-huh. Ugye itt nagyon-nagyon romlak a bizalmi indexek, és egyébként a lakossági fogyasztás sem alakult jól februárig, ugye, ami hagyományosan a nagy húzóereje az amerikai gazdaságnak, és az az egyik érdekes kérdés, hogy ugye ha a GDP el is gyengül, akkor a munkapiacon mi történik? Mert nyilván, hogyha ez egy részben ezzel a kereskedelempolitikai bizonytalansággal összefüggő ilyen előrehozott import és a többi, vagy átmeneti elbizonytalanás, de azért a munkapiac jól alakul, akkor azért kisebb esély arra, hogy itt egy komolyabb recesszió kialakulhat. Hát abban az esetben, hogyha itt a munkapiac is egy kicsit elgyengülne, akkor azért már jobban aggódhatunk. Na de itt van még egy csavar a történetben, mert ugye itt megindultak ezek a, egyrészt ez az Elon Musk féle Dodge, vagy nem tudom, hogy is kell ezt mondani.
Igen, és azt hallottam, hogy
egy minisztérium, ami nem minisztérium, mert ugye nem kormányzati szerepelt, csak megbízott, stb. Bonyolult. A lényeg az, hogy fűnyírozza a közszolgálat.
Így van. És ugyanaz az a mondás, hogy egyelőre be 100 000 embert elküldtek, de ennek egy jó része még úgy vagy adminisztratív szabadságon, vagy ilyen bírósági ügyek is vannak, tehát viszonylag kevés, azt hiszem, 25 000 ember körül van, akit ténylegesen elbocsátottak és megjelent a statisztikában, de ugye ebbe azért van bizonytalanság, ez oda üthet a foglalkoztatási számoknak. A másik érdekes dolog, hogy ugye megindult ez a kitoloncolás, az meg ugye az elérhető munkakínálatok csökkentésének van egy olyan statisztikai hatás, hogyha minden más változatlan, akkor kisebb a munkanélküliség, mert ugye a munkanélküliségre járt a nevezőjében az aktív népesség van, és hogyha ez esik, akkor hát ha minden más változatlan, nyilván ez nem feltétlenül így van, akkor lefelemelt a munkanélküliségi ráta, szóval összességében így azért megkavarhatja az adatokat, minden esetre a piaci várakozás az, hogy 130 000-es bővülés lesz a foglalkoztatásban, mert így az enyhe idő miatt a piaci szektorokban ilyen erős viszonylag a várakozás, ugye ez a 100-200 000 közötti foglalkoztatás, ez olyan se nem túl erős, se nem túl gyenge, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez lesz a munkanélküliségi rátára egy 4,1%-os stabil rátát várnak, mint az előző hónapban, és hát egy enyhe bér lassulás 4-ről 3,9%-ra. Ugye ez a Fed szempontjából, tehát hogyha a piacokat nézzük, leginkább ugye ott nem közömbös, mert az infláció miatt azért a Fed nem lehet túlzottan nyugodt.
Na, ezt akartam mondani, hogy ezt még színezi, vagy nehezíti, ugye az, hogy ez a sticky infláció, ez a ragadós nem akar lejjebb menni, most egy pénteki PCI adat is, ugye
igen.
Ilyen szempontból rosszabbra sikerült, tehát ilyen inflációsra, és ez így egy elég nehéz helyzet elé állítja a Fedet.
Igen, hát és arról nem is beszélve egyébként, hogy most már az elemzők arról számolnak, hogy az év végére ilyen 3,5%-ra is fölmehet az infláció ezekkel a vámokkal, bármest, hogy pontosan mivel számolnak, ezt így nehéz megmondani, de minden esetre még azt se lehet tudni, ugye, hogy innen lefele megy az infláció most már lassan. A piac vár egy 2-3 kamatcsökkentést idén a Fedtől, de azért ha csak el nem gyengül nagyon a munkanélküliség, azért ez azért kérdéses, hogy erre miért lenne szüksége az amerikai gazdaságnak. Úgyhogy azért itt nagy mozgások lehetnek a munkapiaci adatok függvényében is.
Hát valahogy mindig így fejezzük be, hogy nem lesz unalmas ez a hét se. De most aztán
igen.
Tényleg. Oké, nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk, szép napot!
Oké, köszönöm, viszont kívánom, szépen.
Kovács Mihállyal az OTP elemzési központ elemzőjével néztük át azt, hogy mire számíthatunk a héten makro adatok és egyéb hírek tekintetében.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
Millás reggeli.
Gada értekünk, hogy minden szarkazmus nélkül a szegénység iránti érzékenyítésre ajánlom a Szociopoli című színházi társasjátékot. Köszönjük szépen. Aztán...
Mondjátok meg, ki adja a hangot a Zsebrádió idősebb hangjának, csak nem Túróci Szabos,
ugye,
nem.
Ugye, hogy mennyire olyan a hangja?
Nem, ő a Superman.
Igen.
Ő adja a hangját, igen.
De egy az egybe, tényleg.
Aztán írja a hallgató, hogy a begyűjtőjáratok tipikusan elkerülik a kisebb településeket, a járásközpontokat veszik célba, például árnyékolja, és keresd meg azt a hosszabb üzenetet
a mobilitási szegénységről igen. Beszélgettünk az előbb, igen. Ugye ez ahhoz kapcsolódóan jött, igen, és szintén a közlekedési, mert itt ugye fölmerült, hogy vannak, akiknek még arra sincs pénzük, hogy közösségi közlekedéssel közlekedjenek, egy nyolcada a hazai lakosságnak autót sem tud venni, itt kijött az ugye, hogy mennyit költünk valójában, a fizetésünk mekkora százalékát tömegközlekedésre, és akkor erre jött egy ilyen reakció, hogy Norvégiában élő kettős állampolgár vagyok Nógrád megyei kistelepülésről. Norvégiában óriási költsége van a közlekedésnek, például még mindig szedik a hídpénzt az 1970-ben épült hídra, ami naponta kétszer át kell hajtani autóval. Havi 70 ezer forintot költünk csak a hídpénz és az alagút pénzre. A tömegközlekedés Budapesthez képest katasztrofális. 12% az lehet igaz, de itt is sok. Másik dolog, hogy lehet Magyarországon verni az asztalt, viszont Skandináviával összehasonlítva az a nagy különbség, hogy itt az emberek befizetik az adót. Magyarországon majdnem. Minden alkalommal megkapom a kérdést a vállalkozót, hogy kell-e számla, lehet a magyar nem érdemli meg az egészségügyet, az oktatás, a tömegközlekedés már nem hajlandó fizetni érte, ez más nem fogja megfizetni.
Hát ezzel igen, csak ez Magyarországon egyfajta szabadságharc is. Ugye erről beszéltünk már egyszer nagyon régen egy másik rádión, hogy az adó filozófiai hozzáállásunk az már csak olyan, hogy ugye mindig valaki szedte a sápot, és mindig valami idegen hatalom volt, és a magyar néplélekben benne van, hogy az a tökös gyerek, aki nem fizet adót, ugye.
Hát, igen, bár meg nem ugye hiszem abban, hogy ezen nem lehet változtatni, főleg azon, hogy a közösségi tulajdonhoz hogyan állunk hozzá, mert ennek az érzete is szerintem rettentő csekély idehaza. Ugyanakkor, mert nem hiszem, hogy akkor sokáig végignéznénk azokat a folyamatokat, amik elpazarolnak pénzeket, aha. Vagy elcsorgatnak pénzeket, és nem a közösségi tulajdonban legyen az közlekedés, igen. Oktatás, kórház,
út. Nekem is feltűnt az, amit egy másik hallgató írt, hogy ugye vannak ezek a magyar falu programmal felmatricázott kisbuszok,
ja,
és hogy azok is ugye az önkormányzatok veszik, de mire használják? Hogy azt sejteti a hallgató, hogy azt a polgi vezetgetés, ja, nem... Igen. Nem tudom egyébként, hogy az önkormányzatoknak van-e pénzük mondjuk arra, hogy mondjuk napi rendszerességgel ezzel embereket hordozzanak be a munkahelyekre, hát, vagy legalább a vasútállomásig, érted?
Igen, ez úgy szokott lenni, ugye, hogy a válasz az, hogy nincs. Mert ugye a program keretében nyilván kap egy ilyet, de az üzemeltetés meg az övé. Nos, miből üzemeltesse, miből tartsa fel, hogyha nincsenek bevételei, mert teszem azt olyan környéken van az adott önkormányzat, vagy település, úgyhogy valószínűsíthetően az nem azt a célt szolgálja, amire ki lett találva, mert nem tudják azt megfizetni, vagy annak a fenntartását. Szóval egy nehéz, sok összetevős történet ez, és akkor egyébként, ha már a faluprogramot említetted, mindjárt ki is rajzolódik, nem csak ebből, hanem sok mindenből, amiről beszélgetünk, hogy miért van az, hogy nagyon néptelenedik el a vidék, és nagyon nehéz csak oda csábítani.
Hát igen, és akkor mindenki jön, hogy oké, hogy nem tudod behordani a munkahelyre, persze. De ugye képzetlenek az emberek, mert helyben nem elérhető a megfelelő szintű oktatás, stb. Szóval rengeteg probléma vázolódik itt azért fel a hallgatók, írják, mindenkinek vannak részigazságai.
Na, most tudsz Smoltot, ja, de most egy idő nincs, most bejött a Czollerandi, de idő nincsen.
Tudja ő ezt, hogy miért csinálja.
Valószínű, hogy ez nem véletlen, ugye?
Véletlen? Aligha. Czollerandi a hírekkel fog benneteket szórakoztatni, minket Smoltokkal ugyanis nem fog.